Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
4 év után távozik hivatalából Michael Wallace Benek érsek, Magyarország apostoli nunciusa, miután 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata az MTI-vel. Mint írták, Michael Wallace Benek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, melynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. A nuncius szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a pápa tanítását és üzenetét olvasható a közleményben. Szomorú szívvel adunk hírt arról, hogy a Nagyszent Bazil rend vezetőségének döntése értelmében a szerzetesi közösség március 31-én befejezte szolgálatát a Mária Pócsi monostorban. Olvasható a görögkatolikus metropólia május 11-én a Hajdúdorogi Főegyházmegye oldalán megjelent közleményében. A rend tagjai egyelőre a budapesti házukba költöznek, de missziós szolgálatukat valószínűleg más országokban, Szlovákiában és Brazíliában fogják végezni. A döntés nem érinti a bazilita nővéreket, ők tovább folytathatják tevékenységüket Mária Pócson. Mint ismeretes, a Szent István rendtartomány szerzeteseinek száma az utóbbi évtizedekben jelentős mértékben csökkent. Ennek következményeként a rend 2020-ban megszüntette a magyar rendtartomány önállóságát, és a kárpátaljai Szent Miklós rendtartomány alá rendelte. Ekkor Ukrajnából néhány bazilita atya érkezett Mária Pócsra a szerzetesi élet fenntartása érdekében, akik azonban nem lettek a magyarországi rendtartomány tagjai. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-2027-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az Egri Hittudományi Főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni, május 15-éig, tehát holnapig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára 2 féléves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton 2026. szeptemberében az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. Jelentkezés az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalán letölthető jelentkezési lapon lehetséges május 31-éig. Társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni a földtörvényhez, kisebb beavatkozások azonban már korábban is elképzelhetők, jelentette ki az Agrár- és Élelmiszergazdasági Miniszter Hódmezővásárhelyen. Bóna Szabolcs a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapokon tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a földtörvény érzékeny kérdés, társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni. Hozzátette, ez az elmúlt időszakban minden egyes esetben elmaradt. Amikor a jogszabályt módosították, az egyedi érdekek mentén egyéni képviselői indítványként vagy saláta törvény részeként történt meg, hangsúlyozta a politikus. Aki gazdálkodik, tudja, hogy problémák vannak a földtörvénnyel, ahhoz, hogy valóban előremutató és a magyar agrárium hasznára való jogszabály születhessen, minimum 1 évre van szükség, kisebb beavatkozások már korábban megtörténhetnek, mert tavaly decemberben is több olyan módosítás történt, amely nem feltétlenül gazdabarát volt, tudatta a miniszter. Végül az időjárásról egy-egy záporra, este, késő este van esély, megélénkül a déli délkeleti szél, délután 19 fok körül alakul a hőmérséklet a térségünkben. Holnap sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. Híreinket hallották.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kódex. A tudás öröksége.
Mai műsorunkban egy különleges történelmi előadás első részét hallják. Dr. Romsics Ignác, Széchenyi díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a modern magyar történelem egyik legismertebb kutatója. Hosszú évtizedek óta segít eligazodni múltunk legfontosabb kérdéseiben, beszél a magyar történelem nagy fordulópontjairól. A most következő óra egy gondolatébresztő történelmi utazás, amely nem csupán eseményeket idéz fel, hanem azt a kérdést is felteszi, mely pillanatok döntötték el igazán Magyarország sorsát. A honfoglalástól és Szent István államalapításától, Mohácson és Trianonon át egészen a rendszerváltásig olyan korszakok kerülnek szóba, amelyek ma is alakítják a magyar közgondolkodást és önképünket. Romsics Ignác előadásának egyik különlegessége, hogy a történelmet nem legendákon vagy politikai jelszavakon keresztül mutatja be, hanem összefüggéseiben. Hogyan hatottak a nagyhatalmak, milyen mozgástere volt az országnak, és milyen döntések terelték új irányba a magyar történelmet. Az előadás 2022-ben Egerben hangzott el, egy olyan időszakban, amikor Európa ismét történelmi bizonytalanságokat élt át, és sok régi kérdés újra aktuálissá vált. Kelet és nyugat viszonya, nemzeti identitás, történelmi emlékezet és Magyarország helye Európában. Kedves hallgatóink, most következzen Romsics Ignác előadása, amelynek címe Fordulópontok a magyar történelemben.
A 150 éves török uralom után, azután a 17. század végén a nemzetközi viszonyok úgy alakulnak, hogy a törököt lassan lehet kinyomni Európából. Ez egy több évszázados folyamat, ami ekkor kezdődik, de csak 1914-re fejeződik be. Folyamatosan megy le a Balkánról a török birodalom. Ennek egy fontos dátuma Budának a visszafoglalása 1686-ban, és azt követően az országnak a fölszabadítása. Nagyjából ugye ez a Habsburg uralom, ott a határőrvidékkel még a délen, sematikus rajzban pedig így néz ki. Magyar királyság, és az körüleli az osztrák császárság, ami kezdődik Bukovinánál, Galíciával folytatódik, és lemegy Dalmáciával. Innentől kezdődően a középkorban önálló magyar királyság volt. Független attól, hogy ki volt a király, Anzsú volt, Árpádházi volt, vagy Habsburg volt, az egy önálló entitás volt, magyar királyság. A török kiűzését követően a magyar királyság megszűnik. Az európai kultúrából nem szakadunk ki. Továbbra is a nyugat-európai kultúrában vagyunk, talán jobban, mint azt megelőzően, de nem önálló államjogilag a magyar királyság, hanem a Habsburg birodalom része, és az uralkodója mindig a Habsburg uralkodó, aki egyben osztrák császár is. Ezzel nem akarok rosszat mondani az osztrák császárokra, mert volt közöttük olyan, akinek a politikája, az alkotásai jelentősen segítették a regenerálódást a török 150 éve után. Egy ilyen uralkodó volt Mária Terézia, aki újra telepíti az országot, mert a törökkel elnéptelnik az ország, különösen a középső fele, és utána válik igazán Magyarország sok nemzetiségű állammá. Munkaerőre van szükség, és ez a munkaerőt részben délszlávok adják, részben északról szlovákok adják, nagy mértékben délkeletről románok, és részben német nyelvűek nyugatról. És ez az, aminek a következtében Magyarország a 19. századra oly mértékben sok nemzetiségű válik, hogy a magyarok aránya a 40%-ot alig éri el. A magyar nyelvűek aránya a magyar királyságban. De egyébként Mária Teréziának a közoktatásügyben, földpolitikában, egészségügyben rendkívül jelentős a 40 éves uralkodásának a hatása. Alatta épül újjá Buda a királyi palotával, Az ő idejében létesül az Invalidusok háza, ami a háborúk, a felszabadító háborúknak a rokkantjainak készül tulajdonképpen az invalidusoknak. Ekkor készül az úgynevezett Sándor palota Budán, ahol a köztársasági elnöknek a hivatala van most, meg talán a rezidenciája is, de hivatala biztos, ahol olyan lóistálók voltak, hogy a márványvájúból abrakoltak a lovak. És ekkor készül a Magyar Versály, ez pedig a Fertődi Eszterházi kastély, ami kicsiben az, mint a Versály királyi palota. És megint ugyanaz. Az 200 éve előbb épült, és némileg nagyobb. De Pest még a 18. század végén így néz ki, vannak már nagy épületek, de még csak egy ilyen hajóhídja volt, és az első épített hajóhíd, ugye a Lánchíd, ekkor készül el, ott már megvan a budai vár, fönt kész a Lánchíd, kezdi elnyerni a modern formáját Budapest és Magyarország is, és ezért értek egyet azzal, aki azt mondja, hogy a harmadik nagy fordulópont az valahol a reformkor és 1867 közötti időszak. Nehéz egy időponthoz kötni, mert ha egyhez kötöm, akkor 1848-hoz, áprilisi törvényekhez lehet kötni. De valójában egy folyamatról volt szó, és ennek a folyamatnak kettős lényege volt. Az egyik az, hogy a évszázadokon át tartó feudális, rendi állam után, amelyben ugye földesurak vannak, jobbágyok vannak. Vannak egy kicsit szabadabb városok, kézművesekkel, iparosokkal, de alapvetően ez a két osztály van, és a klerikusok, az egyházi rend. Ez váltja föl a polgári rend, amely megszünteti földesúr és jobbágy között és kézműves közötti jogi különbséget, jogilag minden ember egyenlő lesz a polgári társadalomban, és részben a nagybirtokok egy részét, a földesúri nagybirtokok egy részét a parasztok kezelésébe adja, amire nagyon várnak. Tehát a polgári jogegyenlőség, a tulajdonjárásjog, a földbirtoklás óriási változás. Megszűnik az úri szék. Tehát olyan bíróságok alakulnak, ha embert ölök, akkor ugyanaz a büntetés vár rám elvileg, ha egyszerű paraszt vagyok, kézműves vagy földesúr, gyakorlatban nem mindig, de elvileg igen. Hát a középkorban ez nem így volt, mint tudjuk. Tehát itt egy olyan hosszú, fél évezredes időszak ér véget, amelyre egyáltalán nem mondom azt, hogy a sötét középkor, de minden esetre ember és ember között egy egészen más viszonyrendszerben élt, hozott létre, mint a francia, a felvilágosodás, 18. század, és a francia forradalom által elképzelt polgári, szekularizált modern társadalom. Ennek az alapjait a reformkorban kezdik letenni minden tekintetben, és hát nagyjából a 19. század közepén fejezik be. Nézzék meg Debrecent. Az utazók, amikor jönnek, akkor mindig leírják, hogy hát Debrecen olyan, mint egy nagy falu Nyugat-Európában, ahol reggel hajtják ki a disznókat meg a teheneket, azok gondoskodnak arról, hogy a porba némi fekália kerüljön, amit szépen a lakosok utána összetaposnak a porral. Ha pedig esik az eső, akkor deszkákon közlekednek, mert önök a viszonyunk. Ez a 19. század közepe még mindig. Innen jut el Magyarország oda, ahol áll. Na most, a gazdasági fejlődésnek a szintje. Hát manufaktúrák jönnek létre Magyarországon, a céhes kereteket lassan haladják meg, de ez innentől kezdődően egyre inkább vannak exakt adataink, amik mutatják a helyünket Európában. Magyar Királyságban összesen van 11 gőzgép 1841-ben, és látják 120-130 lóerő teljesítménnyel. A birodalom osztrák csefelében, az osztrák császárságban 337 gőzgép 8000 lóerővel, Angliában pedig csak a textiliparban több mint 3000 gőzgép 71 ezer lóerővel. Anglia a csúcs ekkor. Na most, ha még lenne adatunk, és azt néznénk meg, hogy a román fejedelemségben, vagy a cári Oroszországban menj, az alattunk állna. Tehát ez a fajta szintkülönbség, ez nagyon meg tud maradni, és meg is volt. Közlekedés terén. Próbálunk lépést tartani, és nem sikertelenül. Nézzük meg, hogy néhány éves késéssel megépítjük a hajót. Ami nem süllyed el a vasból van, és nem süllyed el a vízen. Menetrendszerű hajójárat Bécs és Budapest közé. És hát korábban az ugye nagyon fontos, még az áruszállítás szempontjából is, hát amíg Bajától, vagy még lent Temesvárról körülbelül lóvontatással fölvitték Bécsig az árut, az 2-3 hónapot vett igénybe. Gőzgéppel, gőzhajóval, és az egyre tökéletesednek, 8 nap. Óriási. Ugyanez a vasút. Hát Kiskunhalasról 19. század elején, amikor ment föl valaki a vásárra, az 2-2,5 napot vett igénybe. Útközben minimum egy éjszakát kellett valahol eltölteni, de volt úgy, hogy 2. Amikor elépült a vonat, az 3-4 óra alatt megtette ezt az utat. Óriási a változás. És innentől kezdődően gyorsul föl rettenetes módon, Európában legalábbis, és az európaiak által ellenőrzött területeken. Belső Afrikában nem. És még számos helyen, de itt igen. Amellett, hogy tehát van egy gazdasági modernizáció, ami elkezdődik Mária Teréziával, folytatódik a reformkorban. A reformkornak van egy másik fontos célja is, és ezt sikeresen valósítja meg, ez pedig a kultúra magyar nyelvűvé tétele. A középkorban a kultúra latin nyelvű volt. A kérdés az volt a 18. századtól kezdődően, hogy ezt a latin nyelvű kultúrát német nyelvű kultúrával váltsuk-e föl, mint ahogyan ezt a Mária Terézia és a fia, különösen második József javasolták, kicsit arrogáns módon, vagy pedig nem. És a magyar nemesség úgy döntött, hogy nem. A latint mi magyarral akarjuk fölváltani, és a magyar nyelven akarunk egy új, modern kultúrát létrehozni. És ennek következtében a magyar nyelvet is mindenféle módon terjesztik, és a fejlődés fél évszázadot mutatja, hogy 1800-ban a magyar nyelvű kiadott könyveknek az aránya még nem érje el a 40%-ot, és 1848-ban már 69% a magyar. És szorul vissza a latin erősen, és kisebb mértékben a német. A 19. század második felében még jelentős a német, az folyamatosan csökken, és egyre inkább a magyar terjed el. És ekkor jönnek létre a magyar kultúrának azok az intézményei is, amelyek azóta is a magyar kultúra szolgálatában állnak, mint például a Magyar Nemzeti Múzeum. Hát sajnos a Magyar Nemzeti Színház az már nem, nincsen meg. Azt fölrobbantották ugye a Blahánál, és az egy újat hoztak létre. És az egészet ugye megkoronázva betetőzik az áprilisi törvények, amikor ugye kimondják a parlamentnek felelős kormány, országgyűlés, törvény előtti egyenlőség, közös teherviselés, és így tovább, és így tovább. És hát a 12. az unió, ami azt jelenti, hogy unió Erdéllyel, mégpedig azért, mert a török kiűzését követően a Habsburg uralkodók nem egyesítették a Magyar Királyság régi területeit Erdéllyel, hanem az erdélyi fejedelemséget külön adminisztrálták Pécsből, helyi adminisztráció útján. És akik ezt létrehozták, és akik ezt hát mondjuk a saját tevékenységükkel elősegítették, ez a 48-as forradalmi kormány Batthyány Lajossal, Deákkal, Kossuthtal, Széchenyivel és a többiekkel, akik indokoltan vannak benne ma is a magyar panteonban, mert ezek az emberek és a körülöttük állók voltak azok, akik a saját tevékenységükkel a rendi társadalom fölváltását polgári társadalommal elősegítették. Ez mindenhol végbe ment Európába. De Németalföldön végbe ment a 17. századba, Franciaországban a 18. században, nálunk a 19. század közepén, Oroszországban meg egyáltalán nem ment végbe, vagy csak felemás módon ment végbe később. Tehát ismét ugyanez a szintkülönbségeket látjuk. Sajnos a 48-49 az vereséggel végződik, 1849-ben, mert az egyik cél a nemzeti függetlenség kivívása volt. Ezt nem éri el Magyarország, köszönhetően a idézőjelben a cári hadseregnek, de a polgári vívmányok, amiket a gazdaság, az oktatás, kultúra területén beindítanak, azok megmaradnak. És végül hosszas húzavona és gondolkodás után létrehoznak egy olyan konstrukciót, és ezért mondom, hogy reformkor is 1867 mondjuk a harmadik nagy fordulópont, amely egy különleges státusz biztosít a Magyar Királyságnak a Habsburg Birodalmon belül, két központú birodalomnak, mondjuk dualizmusnak, mert a Magyar Királyságnak is megvan a parlamentje, megvan a neki felelős kormány, és megvan az osztrák császárságnak is, és bizonyos ügyekben, fontos ügyekben, mint a külügy és a hadügy, abban pedig közösen döntenek. A fejlődés a 19. második felében ismét nagyon impozáns, és ezt adatokkal is egyre jobban alá tudjuk támasztani. Az egyik dolog a vasútnak az elterjedése. Nézzék meg, hogy tartunk 1857-ben és 13-ban. Ekkor hálózza be az ország területét a hálózákba a sinek, és azokon a vasút, azokon a közlekedő mozdonyok és a vagonok, amelyek az embert is és az árut is sokkal gyorsabban szállítják egyik pontról a másikra, és amelyek egy olyan integrált gazdaságot hoznak létre, hogy a továbbiakban a bánsági gabona, minden tovább, vagy a bácskai gabona, minden további nélkül tud menni Bécsbe, és tud menni tovább, és ugyanígy az országnak más nyersanyagkincsei is, és be tud jönni az országba az a technológia, amire az országnak szüksége van a továbbfejlődéshez. Ekkor jön létre a nyugati pályaudvar. Az épület olyan ma is, mint akkor volt, csak a lovaskocsik tűntek el előle, és most már másfajta közlekedési eszközök van, de az épület az nem változott. Ez is mutatja, hogy ugye ennek most már 150 éve, ha jól számolom, hogy ez létrejött, és ma is áll. Ez az épület is, ez még régebbi, és ez is ma is áll, és ma is használjuk. Vajon mi lesz azokkal az épületekkel, amelyeket manapság hoznak létre, az üvegpaloták, ők meddig fognak vajon állni? Ez egy kérdés, de mondjuk ekkor létrehozott épületek rendszereket túlélve szolgálják a közlekedést, a kultúrát, egyebeket. Az egyfelőtő vasútvonalat is le tudjuk mérni, és ez megint egy exakt mutató abból a szempontból, hogy hol állunk. Nyugat mögött és kelet előtt. Keleti pályaudvar. Ez is így néz ki. Mai nap is, mint ahogy akkor nézett ki. És ekkor jön létre, ekkor építik meg az országházat is. Nagyváradnak a központja, ami gyönyörű, ekkor jön létre. És egy csomó magyar városnak a központja ekkor jön létre. Hogy lehet ekkorá? Hogy tudnak ekkorá? Hát meg kell mondanom, hogy ez csak úgy lehet, hogy adókkal az állam sok pénzt elvon a termelésből. Tehát ez az ország lakosságának 70-80%-a ekkor még paraszt, jobbágy. Nagyon nagy az életszínvonal belül különbség, és az elvont pénzekből, az adókból az állam sokat költ olyan beruházásokra, amelyek hasznosak, és még mai napig a magyar kultúrának a szolgálatában állnak. Itt egy következő mutató, amely most már egy eléggé exakt, az egyfelejtő nemzeti jövedelmet mutatja különböző országokban, Magyarországon is, és ahogy látják, a magyarországi, a Nagy-Britanniának több mint egyharmada, de kevesebb, mint fele, és jelentős részét még a mezőgazdaság adja, nem pedig az ipar. Magyarország jelentősen a nyugattól lemaradva áll, de az érdekes az, hogy ekkor még nem csak Gána, meg más afrikai országok vannak mögöttünk, meg Mexikó, meg Oroszország, Japán is mögöttünk van, és Finnország is mögöttünk van 1900-ban. Tehát elképzelhető 100 év alatt, 150 év alatt egy olyan impozáns fejlődés, hogy a sereghajtóból vagy a középmezőműen valaki kiugrik, az is elképzelhető, hogy valaki lecsúszik. Spanyolország és Portugália például lecsúsztak, mint volt gyarmat birodalmak. Finnország, az pedig nagyon jelentősen előreugrott a későbbiekben. Nos, ezzel a harmadik nagy fordulóponton is túl vagyunk, és következik az utolsó, nem az utolsó, a negyedik, amely nem gazdasági jellegű, vagy csak kismértékben gazdasági jellegű, inkább etnikai, demográfiai, emberi jellegű, ez pedig a trianoni békeszerződés, amelynek az okaiba, körülményeibe nem mennék bele, mert akkor nem lenne vége ennek a mostani foglalkozásnak. A kollégájuk Felicán tudja, hogy a a délelőtti kurzuson töltem szakosoknak, ezzel indítottam ezt a fél évet, és másfél óráig volt szó a trianoni békeszerződésről. Itt most másfél percig lesz szó róla. A lényege az a továbbiakban, ugye, hogy az országnak körülbelül egyharmada, és a népességének is egyharmada marad meg, és ilyen módon oszlott meg a környező államok közül. A nyersanyagkincsünk jelentős része ugyanígy Erdélyben Romániához kerül, vagy a felvidékhez kerül, és ennek az a jelentősége, hogy egy adaptálódási nehézséget okoz, de szeretném hozzátenni, hogy ez az adaptálódási problémát Magyarország elég gyorsan megoldotta. Két okból. Egyrészt azért, mert könnyebb a nyersanyagot pótolni, az elveszett nyersanyagot, mint meglévő nyersanyagra egy ipari kapacitást fölépíteni. A nyersanyag behozata az egyszerűen döntés kérdése. Az ipari kapacitás létrehozása egy hosszabb dolog. A második dolog pedig az, hogy a trianoni békeszerződéssel olyan részek kerültek el Magyarországtól, ahol a kulturális mutatók rosszabbak voltak, mint a törzs területen. Tehát az analfabetizmus átlagosan 30% volt 1910-ben Magyarországon, de bizonyos leszakadt részeken, Kárpátalján, Dalmácia környékén elérte a 60-70%-ot, és Romániában is meghaladta az 50%-ot. És a modern gazdaság körülményei között minél iskolázottabb egy társadalom, az annál inkább segíti a növekedést és az adaptálódást. És ilyen értelemben a Trianonnak ez mondjuk egy előnye volt a sok hátrány mellett. Ekkor már rendelkezünk nemzeti jövedelem számításokkal, hogy Trianon ellenére volt egy visszaesés, de már 29-re elérjük a háború előtti szintet, és utána 38-ra jelentősen meg is haladjuk. A két világháború közötti magyar gazdaság, itt 25 évről beszélünk, két világháború között Magyarország nem szakadt le az európai élmezőnyről, nem is került közelebb hozzá, hanem körülbelül őrizte azt a pozícióját, amelyet történelmileg kivívott magának az elmúlt évszázadok során. Az adott körülményeket figyelembe véve ez nem volt kevés. Tehát a Horthy korszaknak a gazdasági teljesítménye az hogy mondjam, európai átlagnak felelt meg. Nem volt kiugró, és nem volt rossz. Japán még mindig mögöttünk van. Finnország már leelőzött bennünket 38-ra, és ez azóta is így tart. A nagy vesztesége a Trianonnak, és ez azóta is nyomaszt bennünket, ez az volt, hogy az elcsatolt területeken élt akkor több mint 3 millió magyar. Ma már nem él 3 millió magyarot, de 2 millió még mindig él, sőt 2 milliónál valamivel több. És ez, hogy mondjam, a modern korban, amikor a nemzeti érzés fontos, vagy legalábbis sokunk számára fontos, akkor az egy állandó dilemmát ad, hogy a magyar kormánynak, a magyar vezetésnek hogyan kell viszonyulni ez a helyzethez. Szolidárisnak kell lenni, nem kell szolidárisnak lenni, vagy miként. A magyar vezető réteg 1920-ban a Trianon nem úgy fogta föl, mint egy végleges rendezést, hanem úgy, mint egy átmeneti állapotot. Nem egyszerűen a Székelyföldről van csak szó, amelyet nem lehet áttolni a Tisza mellé, vagy szorványokról, hanem arról, hogy a Trianon határok mellett összefüggő sávban élt 1,7 millió magyar, akiket etnikai alapon elszakítani nem igen lehetett volna Magyarországtól. És ezzel tehát keletkezett egy olyan probléma, ami mai napig terheli Magyarország és a szomszédai közötti viszonyrendszert. Úgy nézett ki, hogy ez sikerül orvosolni. 1938 és 1941 között 4 lépcsőben Magyarország jelentős területeket szerzett vissza, jelentős magyar lakossággal. A területe Magyarországnak majdnem megduplázódik, és a lakosság száma is jelentősen 9 millióról csak nem 15 millióra nő, és ezeknek a többsége magyar volt. Igaz, hogy kerül vissza a nemzetiségi lakosság is, mert vannak területek, ahol keverten laktak, de a döntő többség magyar volt. Ezek a döntések hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország a II. Világháborúban Németország oldalán vett részt, és hát olyan katasztrófákat élt meg, mint 1943. januárjában a Dunkanyar, ahol egy komplett magyar hadsereg pusztult el a fegyverzetével együtt, és amelynek a végeredményben végül a Budapest szétlövése volt. Budapest nem adta föl magát, hanem német, főleg német, kisebb részben magyar csapatok hónapokon át védték az orosz seregekkel szembe, akik végül azonban örömittasan bevonultak a városba, és hát itt maradtak a következő fél évszázadra. És ezért lehet azt mondani, hogy mostani perspektívánkból 1945 az egy újabb szakaszhatár, és ez már az ötödik szakaszhatár, amiről beszéltünk, mégpedig azért, mert a következő közel fél évszázadra olyan viszonyokat alakított ki Magyarországon, amelyek ellentmondtak az addigi történelmi fejlődésüknek. Tehát a feudális társadalom átalakult polgári társadalommá, voltak törekvések, vagy elgondolások, hogy a polgári társadalmat át kell alakítani közösségi szocialista társadalomba. Ennek azonban a támogatottsága Magyarországon is és más európai országokban is mindvégig korlátozott volt. Ahhoz, hogy ezt a kelet-európai országban megvalósítsák, az a II. Világháborús vereségre és szovjet győzelemre volt szükség, és ott, ahol a szovjet hadsereg megjelent és ott maradt, ott mindenhol ugyanolyan típusú átalakulás megy végbe, politikai szinten több pártrendszerből egy pártrendszer, gazdasági szinten magántulajdonból közösségi tulajdon, kulturális téren antiklerikalizmus, egyházellenesség és a marxizmus ideológiájának a minden eszközzel történő terjesztése. Úgy indult 1945-ben, hogy nem csak a kommunisták, hanem kisgazdák, Tildy, szociáldemokraták, Szakasics, Erdei Ferenc, Veres Péter, Nemzeti Parasztpárt egy koalíciós kormány lesz, egy köztársasági koalíciós kormány. Az első köztársasági elnökünk az Tildy Zoltán, református lelkész volt, kisgazda politikus. Ez az időszak azonban alig tartott tovább egy-két évnél. 1949-re egy pártrendszer van. 1949-re az ipari üzemeket, az ipari szektort gyakorlatilag teljes mértékben államosítják. Ez egy nagyon új helyzet, mert a korábbi időszakban ugye a saját vagyonom működtetése okozott nekem előnyt vagy hátrányt. Ha jól gazdálkodtam, én lettem gazdagabb. Ha rosszul gazdálkodtam, akkor én veszítettem. De állami viszonyok mellett gyakorlatilag a vezérigazgatóknak, a munkásoknak, egyebeknek a béren sokkal kevésbé függött a teljesítménytől. Ennek következtében nem is volt olyan hatékony. És ezzel ez a rendszer végig küzdött, hogy a magántulajdonra épülő és a magán érdekeltséget figyelembe vevő rendszerhez képest nem tudta azt nyújtani, amit hát vártak volna tőle. Ezért, meg a diktatúra miatt, amit a Rákosi időszakban kiépítettek, és amelyről hosszan nem beszélek, volt 56, amely két hét egy választóvonal. Nem abból a szempontból választóvonal 56, hogy új rendszert hozott volna létre. Továbbra is egy pártrendszer volt Magyarországon. Továbbra is állami tulajdonban voltak a vállalatok. Sőt, 59 és 61 között a vidéken, az agráriumban is felszámolták a magántulajdont, és TSZ-eket hoztak létre. Tehát gyakorlatilag mindenhol állami és szövetkezeti tulajdon volt, a magántulajdon minimálisra szorult vissza, és egy pártrendszer volt. Úgy, mint a 56 előtt. Miben különbözött mégis? A rendszer működtetésében. 1956 előtt Rákosinak a jelmondata az volt, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Kádárnak a jelmondata pedig az volt, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. Ezen túlmenően a Kádár korszak alatt sokkal több energiát fordítottak az embereknek a fogyasztási szokásaikra, érdekeikre, mint a Rákosi korszakban, amikor egy nagyon erőszakos iparosítás és fegyverkezés zajlott. Ezért aztán Kádárnak az emlékezete, meg a Kádár kornak az emléke pozitívabb a magyar közvéleményben, mint a Rákosi korszaké, miközben alapvetően mindkét esetben Szovjetuniónak a, hát hogy mondjam, a szatellit államai voltunk, és mindkét alkalommal ugyanolyan rendszer működött Magyarországon. Ha a gazdaságnak a teljesítményét nézzük, akkor önmagához képest ez egy nagyon jelentős emelkedés, mint látják, majdnem megnégyszereződik, több mint megháromszorozódik az egyfőre jutó GDP Kádár korszak, illetve az államszocialista időszak alatt. Ha pedig úgy ábrázolom, hogy a korábbi időszakokat is belenézem, 1950 és a rendszerváltás időszaka között mekkorát nőtt az egyfőre jutó nemzeti jövedelem. Tehát azt nem úgy kell elképzelni az államszocializmus időszakát, hogy ott az emberek egyre rosszabbul éltek. Az emberek egyre jobban éltek, csak hogy a dilemma az, és ezt a történész hallgatók tudják, hogy soha nem csak önmagunkhoz kell viszonyítani a teljesítményt. Tehát ha én magasugró vagyok, és 1.30 helyet átugrok 1.50-et vagy 60-at, az egy jelentős előrelépés. De hogyha jön mellém egy nyurga afrikai fiú, aki 2.20-at ugrik át, akkor ugye ahhoz képest az én teljesítményem vagy növekedésem az nagyon szerény. És itt is erről volt szó, hogy az egész világ történelemben a leggyorsabb fejlődést és a legimpresszívabb fejlődést az egész világ a második világháború utáni 3 évtizedben élte át. Keleten és nyugaton egyaránt ekkor volt leggyorsabb a fejlődés, és ha ahhoz mérjük magunkat, hogy az élen járó országok hogyan fejlődtek ebben az időszakban, akkor azt látjuk, hogy bizony a teljesítményünk szerény. Sőt, lehet mondani, hogy rossz, mert az élen járó európai országokhoz és az USA-hoz viszonyítva az egyfőjött a nemzeti jövedelmünk Kádár korszakban csökken. Úgyhogy tehát összegezve a 45 az egy biztos, hogy egy kitérő a magyar történelembe, de hogy ez majd 200 év múlva egy olyannak fog-e számítani, mint a tatárjárás, amire azt mondtam, hogy túléltük. Nem egy akkora fordulópont, mint Mohács, vagy a Szent István, vagy a Trianon. Abban nem vagyok biztos. Lehetséges, hogy ez egy hosszú távú megközelítésben, ez a közel fél évszázad el fog törpülni, de a mostani perspektíva, az enyémben legalábbis, a magukéban már lehet, hogy nem, az enyémben, mert hát ebben éltem, ez egy elég meghatározó időszak volt, és valóban az a helyzet, mint amit a grafikon mutat, hogy a viszonyok anyagilag egyre jobbak voltak, kulturálisan, mentálisan egyre liberálisabb, egyre szabadabb volt a Rákosi korszakhoz képest, de soha nem volt olyan hatékony, mint a nyugati gazdaságok, és soha nem volt a kultúra úgy szabad, mint ahogyan ez egy polgári demokráciában megszokott és elvárt, hanem mindig korlátozott, mindig ellenőrzött volt. Voltak célok, ugye a kislakásból nagyobb lakásba jutni, a Trabantot ladára cserélni, a szocialista országból nyugatra utazni, tehát a kis szabadságok körei, ezek nőttek, hogyha az ország nem is volt szabad. Úgyhogy 1989-ben, és ez az utolsó fordulópont, történt az, amit rendszerváltásnak hívunk. Ebben most megint nem tudok belemenni részleteibe, amit szeretnék, nem a magyar munkásosztály, vagy a magyar értelmiség döntötte meg a Szovjetuniót és a Kelet-Európa szocialista rendszereket. Alapvetően a nemzetközi rendszer alakult át, ha másként akarom megfogalmazni, 1945-46 óta zajlott egy fegyverkezési, politikai, ideológiai harc a nyugat és a kelet között. A nyugatot az Egyesült Államok vezette, keletet a Szovjetunió vezette. Ezt hívjuk hidegháborúnak. Ez a hidegháború a 80-as évek végén a nyugati gazdaság az Egyesült Államoknak a győzelmével ért véget. Miért? Azért, mert hatékonyabb volt, mint a keleti gazdaság. A Szovjetunió próbált versenyt tartani a nyugattal fegyverkezési szinten, és tudott is. Vagy ellopott egy találmányt, vagy ő is kitalálta, de minden esetre akár az atomot, akár a hidrogént, akár mit nézünk, egy idő után a Szovjetunió is előállította azokat a rakétákat, még az űrrakétákat is, mint amit az Egyesült Államok. Csak hogy, és ez a nagy különbség, hogy ami az Egyesült Államokban nemzeti jövedelem 7-8%-át igényelte a fegyverkezés, az a Szovjetunióban 15-20%-át igényelte úgy, hogy az amerikai nemzeti jövedelem egyfőre számítva, az 3-4-5-szöröse volt az orosznak. Tehát a szovjetnek azzal kellett, és Gorbacsov ezzel nézett szembe a 80-as évek második felére, ha továbbra is lépést akarunk tartani az amerikai gazdasággal, és ha továbbra is az egész világon olyan kötelezettségvállalásaink lesznek, mint eddig voltak, akkor olyan egy belső szociális robbanás lesz. Tehát a hadi kiadásokat mérsékelni kell, ki kell vonni az erőinket Kubából, Dél-Amerikából, Afrikából, és arra kell koncentrálni, hogy belsőleg erősödjünk meg. Ez volt a terv, amely nem sikerült. Mondhatni, hogy van egy szép mondás erről, hogy áporodott volt a levegő a szobában, mármint a Szovjet Birodalom szobájában, és a Gorbacsov kinyitotta az ablakot, hogy friss levegő jöjjön be, csak azzal nem számolt, hogy húzat lesz. És a húzat mindent ki fog vinni az egész berendezést, és hát nem csak Kelet-Európában, hanem Szovjetunióban is a szocialista rendszert felszámolta, sőt magát a Szovjetuniót is felszámolta, és ezzel egy világpolitikailag totálisan új helyzet teremtődött. És ez teremtette meg a lehetőséget arra, hogy ezzel a lehetőséggel Magyarország éljen, mint ahogy a többi kelet-európa ország számára is ezt teremtette meg, és valamennyi élt vele. Mindenhol 1989-90-91-ben Bulgáriától Lengyelországig, balti államokig, mindenhol az egypártrendszer több pártrendszer váltja föl, és a halászlét próbálják visszaalakítani hallá, ahogy egy lengyel közgazdász mondta, vagyis az állami tulajdonból magántulajdon csinálni. Ez nem volt és nem problémamentes, de nagyjából egészében megy vagy ment, és hát csak remélni lehet, hogy ez egy nagyobb hatékonyságot fog biztosítani, mint amit a szocialista gazdaság. De, és ez most már részben történt csak, részben inkább prognózis, futurológia, kérdés számomra, hogy ezek a változások képessé teszik-e a Magyarországot és Kelet-Európát arra, hogy saját árnyékát átugorva a történelemben először nyugat-európai szintet érjen el. Eddig erre nem volt képes. Lehet, hogy az Európai Uniós integráció ezt el fogja hozni egy idő múlva, amit nem tudok, de eddig az elmúlt 30 évben nem sikerült jobban megközelíteni, vagy érdemben utolérni nyugatot, mint ahogyan korábban. Nagy fejlődés van, ennyi autópálya Magyarországon, vezetékes telefonoknak, mobiltelefonoknak az elterjedése, internet, ugyanazok a tendenciák, mint a világban, de ha megint összehasonlítom magunkat a világ fejlett országaival, akkor azt látom, hogy érdemben a történelmi hátrányunkat nem sikerült ledolgozni. Ma is jobbak vagyunk Bulgáriánál, meg Romániánál, de rosszabbak vagyunk Ausztriánál és a nyugat-európai országoknál. És ez az, amit a magyar állampolgárok nem mindig vesznek észre, hogy ez rendkívül fontos, hogy mit viszonyítok mihez. És a helyes álláspont az az, hogyha önmagamhoz is viszonyítom, hogy hol voltam ezelőtt 10 éve, hol vagyok most, és viszonyítom a lemaradókhoz és az előttem járókhoz is magamat. És ezekből a paraméterekből tudom mindig meghatározni azt, hogy hol tartok most. Ha csak egy adatot veszek ki, akkor az nem elegendő. Ha mindig az Egyesült Államokhoz viszonyítom magam, akkor nem, akkor egy helybe topogunk. Ha Albániához viszonyítom magam, hát akkor mi vagyunk Hawaii, akkor élenjárok vagyunk, ugye? Tehát ezeket minden együtt kell látni. A rendszerváltás nem egy diadalmenet volt. Tehát amíg ott az állami vállalatokat magánosították, amíg a leépülő TSZ-ek helyében létrehoztak egy új mezőgazdasági struktúrát, az nagyon komoly szenvedéssel és nehézségekkel járt. Szóval nem úgy volt, hogy a rendszer megbukott a kommunizmus, és egyből mindenki boldog lett. Nézzék meg, hogy milyen csökkenés van GDP-ben, főleg a nyugdíjak esetében, az 1990 évek közepéig, és onnantól kezdődően megy fölfele minden, és 2008-ban mutatja a ipari termelés a válságot, a 2008-as válságot, amire már emlékezhetnek talán. És ez ugyanígy volt a Horthy korban, vagy a korábban. Amióta exakt adataink vannak, nagyjából egy bizonyos sávon belül mozog az ország. És ezt a sávnak az alsó és a felső határát olyan dolgok jelölik ki, amit nem tudunk változtatni. Nem tudunk változtatni azon, hogy nincs tengerpartunk. Hát az nem a hajózás miatt is fontos, meg a hal ingyen van. Horvátország nemzeti jövedelmének több mint egyharmada a turizmusban van. Tehát nekünk ilyen nincs. Nincs kőolaj. De ha itt lenne egy kőolaj tartalék az ország alatt, egészen másként néznénk a világba. Nincs. És semmiféle olyan nyersanyagunk nincs, amivel, hogy így mondjam, előnyre tudnánk szerteni, mint ahogy az arab országoknak van, vagy Oroszországnak, ugye a kőolaj is. Ha Oroszországnak nem lenne kőolaj és gáz tartaléka, hát a világ egyik legszegényebb országa lenne, és már rég szétesett volna. Tehát az abból tartja fönn magát, sok szempontból. De nekünk ilyen nincs, nem tudjuk átugrani. Vagy nincsenek olyan erdőink, mint Finnországnak, amelyre egy nagy papíripar épült, és épül még ma is. Ezünk sincs. Gabonánk van, de hát az nem túl sok. És igazából semmi olyan nyersanyagunk nincs, ami lendíthetne rajtunk igazából. Nagyon. Egy dolgot lehet csinálni, a szürke állományt, vagyis a kulturálódási szintet komolyan fejleszteni. Ez viszont nem hoz azonnali sikert, csak hosszú távú sikert hoz. 10-20-30-40-50 év múlva mutatkozik meg az, ha ma sokat fektetek a kultúrába és az oktatásba. Megmutatkozik, csak ki kell várni. Nem annál mutatkozik meg, aki befektet, hanem majd az utódjánál. Emiatt ezt nagyon óvatosan nyúlnak ehhez a politikusaink. De a saját árnyékunkat akkor sem fogjuk tudni átugrani. Tehát itt ezt ne úgy vegyék, hogy pesszimista vagyok, hanem úgy vegyék, hogy realista vagyok. És ezeken a kereteken belül lehetséges jobban és rosszabbul működni ezeken a kereteken belül. Ez kétségtelen. És hát arra kell törekedni, hogy minél jobban működjünk. Van egy olyan mutató is, ez a London Economist-nak a rangsora, ami nem csak a GDP-t, vagyis a megtermelt, egyfőrejtő megtermelt értéket veszi figyelembe, hanem figyelembe veszi HDI, Human Development Index, az egészségügyi viszonyokat és az oktatási viszonyokat is. És az alapján ugye 36-ak vagyunk a sorban. És ahogy mondtam, ha valamivel lehet javítani a pozíciónkat, akkor az én véleményem szerint az az oktatás. Elég gyakran jártam Finnországba, és foglalkoztam is egy időben finn és magyar összehasonlítással. Finnországban vásárolóerő számítva az egy főre jutó oktatási kiadás az négyszerese a magyarnak, hogyha nem vásárolóerőn számítom, akkor nyolcszorosa. És abban, hogy a Finnország ilyen jól teljesített az elmúlt 100-120 évben, ebben az oktatásba való investálásnak és az odafigyelésnek ebben jelentős szerepe van. Finnországban mondjuk 50 év alatt mindenki tud angolul. Azon a szinten, ami neki kell. Nem Wittgensteint tud magyarázni angolul, de bármit kérdez, hogy merre kell menni, adjon egy menetjegyet, vagy mennyibe kerül a sör, ezt angolul az egész országban meg lehet érteni. Magyarországon is javul a helyzet, de azért nem teljesen így van még, azt hiszem. És az angol az csak egy példa, mert mondhatnám a számítógéphez való hozzáférést, a számítógéppel való bánást, és biztos van még egy-két olyan dolog, ami a jövő szempontjából alapvető, és amelybe a befektetés, mostani befektetéseink majd évtizedek múlva hozzák meg az eredményt, ha meghozzák.
Hogyha eltűnünk egy perc alatt, velünk semmi sem tűnik el. Mindig itt vagyunk egy ég alatt, lehet észre sem veszel. Lehet, hogy gyors, ahogy repülünk, szemed lassú, s nem fog fel. De a gyermeked már észrevett, bámultál szemmel ránk, mert ő nemrég s tisztán született.
Nem érti, miért nem látható, aki szabadnak érkezett. Ezek mi vagyunk, szabadság vándorai. Szökünk a sötétség előtt, falakon átrohanunk. Ezek mi vagyunk, szabadság vándorai.
Néha lelkeden nyiss egy ablakot, mert csak így érhetsz utol. Arra nézz, hová vágyat hív, mert mi ott leszünk valahol. Láthatsz, hogyha tengert úszunk át, felőkről lábak lógatunk. Ezek mi vagyunk, a szabadság vándorai. Szökünk a segítség előtt, falakon átrohanunk. Ezek mi vagyunk, a szabadság vándorai.
Nem tudjuk még mi rajt, a boldogság.
Kedves hallgatóink, most elhangzott műsorunkban dr. Romsics Ignác Széchenyi Díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, Fordulópontok a magyar történelemben címmel tartott előadásának második részét sugároztuk. Az előadás 2022-ben hangzott el Egerben. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.